Folytatódik a Szigma, a Holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Szinte hihetetlen, de körülbelül 100 nagy értszállító hajó süllyedt el a tengereken az elmúlt évtizedben. Ráadásul gyakran nyugodt vizeken és hirtelen történt a tragédia, ami még rejtélyesebbé teszi a dolgot. A New Scientist összeállítása szerint az egyik fő ok az lehet, hogy ma már egyre silányabb minőségű, egyre magasabb víztartalmú érceket is szállítanak. A hullámzás hatására a víz kirázódik az ércből, összegyűlik a hajófenéken, majd egy nagyobb hullám hatására meglódul és felborítja a hajót. A 2000-es évektől kezdve egyre nő az igény az értszállításra, így sok olajszállító tankhajót alakítottak át értszállítóvá, ami csökkentette ezeknek a hajóknak a stabilitását. Az egyik leggyakoribb emésztőrendszeri fertőzéseket okozó egysejtű parazita, a Giardia, képes utánozni az emberi sejtek funkcióit, mivel szétbontja a bélfal sejtjeinek kapcsolatait, így könnyebben hozzájut a bennük található tápanyagokhoz, állítja a Kelet-Angliai Egyetem egyik kutatócsoportja. A fertőzés leggyakrabban szennyezett ivóvizen vagy élelmiszen keresztül terjed, és a legtöbbször gyermekekben vált ki hasmenéses tünetet. A kutatás eredményei megmutatták, hogy mitől fertőz olyan hatékonyan a parazita. Kiderült, hogy ez az egysejtű olyan fehérjékkel rendelkezik, amelyek képesek utánozni a bél fehérjeinek működését. Sérülés esetén ezek felelnek a szövet megfelelő gyógyulásáért. Ha kell, megbontják a sejtek közti kapcsolatokat, majd újra összeragasztják azokat. A parazita igencsak hasonló fehérjéi azonban felborítják ezt az egyensúlyt, fellazítják a sejtek kapcsolódásait, ami szabad utat nyit számukra az értékes tápanyagok megszerzéséhez. Vajon mennyire jó ötlet egy túlméretes diszkógömböt felbocsátani az űrbe? Az új-zélandi Rocket Lab nevű vállalat nem igazán várta meg a választ erre a kérdésre, és egy hete titokban pályára állított egy csaknem 1 méter átmérőjű fényvisszaverő felületekkel burkolt műholdat. A gyorsan pörgő objektum egyetlen célja, hogy emlékeztessen minden földlakót, milyen aprócska pont is vagyunk az univerzum végtelenjében. A fényesen csillogó műhold másfél óránként megkerüli a Földet, és bolygónk minden pontjáról látható lesz, így elméletileg az emberiség egységének szép szimbóluma is lehetne. Sok csillagász azonban nem igazán lelkes. Számukra a fényszennyezés amúgy is komoly problémát jelent, és noha egy diszkógömb nem csinál nappalt, tartanak tőle, hogy az űri ipar rohamos fejlődésével mások is eféle mozgó graffitiket akarnak majd az éjszakai égre rajzolni. A diszkógömb műhold egyébként 9 hónap múlva elég a légkörben, így legalább űrszemetet sem hagy maga után.
Szigma.
A Holnap világa.
Tudomány első kézből.
A gombák vizsgálata segíthet választ adni az emberi evolúció ősi kérdéseire. Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársa nemrég elnyerte az Európai Kutatási Tanács 1,5 millió eurós támogatását programjának folytatásához. Nagy Lászlóval beszélgettem.
Az evolúciós kutatás az felgyorsult, ez köszönhető nagy részben annak, hogy teljes genomszekvenciák váltak elérhetővé, amik lehetővé tették az élőlények örökítőanyagának a teljes körű megértését, és ezáltal fontos evolúciós kérdések megválaszolását. Ez az egyik olyan dolog, aminek köszönhető az evolúció biológiának felgyorsulása. A másik pedig az, hogy számos olyan bioinformatikai eszköz vált elérhetővé, amivel ezeknek a genomszekvenciáknak az analízise lehetővé vált.
A genom hol, hogyan rejti az evolúciós információkat?
A genomot azt úgy lehet elképzelni, mint egy betűsort, ami egy kódot tartalmaz az élőlény fejlődésére vonatkozóan. Ez a betűsor, ez a DNS valójában a fehérjéket kódol, és a fehérjék azok, amik a sejten belül ellátják a különböző funkciókat. Most, hogyha a teljes genom szekvencia elérhető számunkra, akkor abból teljes körűen kiolvashatjuk, hogy milyen fehérjék létezhetnek az élőlény különböző sejtjeiben, és ebből tudunk következtetéseket levonni arra, hogy hogyan funkcionál egy élőlény, milyen különbségek vannak különböző komplexebb és kevésbé komplex élőlények között.
Tehát gyakorlatilag egy-egy változás, egy-egy gén módosulást is jelent.
Igen, nagyon sokszor gének módosulnak magukban, de gyakran előfordul az is, hogy gének duplikációján, tehát egyes génszakaszok lemásolásán keresztül nyernek az élőlények új funkciót, vagy új funkciók kialakítására lehetőséget.
Mivel foglalkozik az ön kutatócsoportja?
A mi kutatásaink elsősorban a soksejtűség evolúciának a megértésére koncentrálnak. Ja, a soksejtűség maga az egy nagyon nagy evolúciós lépés volt. Ez az, ami lehetővé tette azt, hogy a ma élő élőlények illek és szemmel látható illek nagy része kialakuljon, beleértve magát az embert is. Azonban ennek a több száz millió éves evolúciós lépésnek a kutatása az nagy kihívás. Nagyon nehéz ilyen hosszú időre az evolúcióban visszamenni és rekonstruálni azokat az eseményeket, amik elvezettek végül a soksejtő illeteknek a megjelenéséhez. Ebből a szempontból a genomika az egy nagyon nagy segítség számunkra, és nagyon nagy segítség az a bioinformatikai eszközrendszer, amit az utóbbi évek során kifejlesztettünk, ugyanis ez lehetővé teszi azt, hogy akár több száz élőlénynek a genomját összehasonlítva tudjunk, akár a soksejtűségre, akár más különböző evolúciósan fontos jellegekre genetikai jellegű konklúziókat adni.
Hogyan jönnek a képbe a gombák?
A gombák az egy nagyon érdekes illénycsoport. Relatíve keveset hallani róluk, hiszen az emberek számára egy kicsit kevéssé ismertek, azonban egyrészt nagyon jó modellorganizmusok lehetnek különböző evolúciós vagy sejtbiológiai kérdéseknek a megválaszolására. Másrészt önmagukban is nagyon érdekes evolúciós utat jártak be, és nagyon sokrétű felhasználásuk lehetséges különböző ipari és gyógyászati alkalmazásokban. Ezért döntöttünk úgy, hogy gombákat választunk a kutatásaink modellorganizmusainak.
Miért jó modellorganizmusok a gombák?
Több szempontból is jó modellek. Vannak technikai szempontok. Az egyik ilyen például, hogy relatíve könnyű velük dolgozni, lehet őket a laborban tenyészteni. A genomjuk az nem olyan hatalmas, tehát relatíve könnyű a teljes genomszekvenciát kiolvasni. Illetve, ami nagyon különlegessé teszi őket a soksejtűség kutatásának a szempontjából, hogy a gombák azok képesek az életciklusukon belül komplex soksejtű és jóval egyszerűbb stádiumok között váltani. Ezt a gyakorlatban úgy lehet elképzelni, hogy a gomba maga, egy telep, az a föld alatt él, az számunkra szemmel láthatatlan, akkor válik láthatóvá, amikor úgynevezett termőtesteket, tehát ez az, amit szemmel tudunk látni, és a boltban megvásárolunk és gombaként ismerünk. Tehát amikor ez a telep termőtesteket hoz, az egy egyszerűből komplex soksejtű állapotba való átmenet. Ez az átmenet, ez csak gombákra jellemző, és ez az átmenet nagyon hasonló ahhoz az evolúciós lépéshez, amit a növények és az állatok is megléptek több száz millió évvel ezelőtt. De egy nagy különbség az az, hogy míg növényeknél és állatoknál ezt nem tudjuk élőben vizsgálni, addig gombáknál akár ezt élőben a laboratóriumban is meg tudjuk vizsgálni.
Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az evolúciós családfa ezzel a módszerrel tovább finomítható lesz?
Igen, egy nagyon fontos másik vetülete a kutatásainknak, hogy az evolúciós törzsfának a finomítását is lehetővé teszik a teljes genomszekvencián alapuló kutatások, és ennek következményeként a gombák, de akár más élőlények evolúcióját is jobban megérthetjük.
Mi a cél? Hova szeretnének eljutni?
A céljaink sokrétűek. Az egyik fontos cél az lenne, hogy megértsük a gombákra vonatkozóan a soksejtűségnek a genetikai alapjait. Hogyha ezt megértettük, akkor tudunk tovább lépni abba az irányba, hogy a boltok polcaira kerülő gombák minőségét javítsuk, jobb megtartású, nagyobb, ízletesebb gombákat tudunk csinálni. Tehát ez egy gomba biotechnológiai alkalmazás lenne. Az alapkutatás jellegű céljaink pedig azok, hogy az evolúció mechanizmusait jobban megértsük, leírjuk azokat a törvényszerűségeket, amelyek a soksejtűség kialakulásához vezetnek, és ezáltal jobban megértsük azt, hogy mi magunk, mint soksejtő élőlények, hogyan funkcionálunk, és a soksejtűségnek azok a következményei, amelyek napjainkat ma is átszövik, azok hogyan értelmezendők, hogyan jöttek létre.
Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Az idén kissé lelassul a föld forgása. Nem kell megijedni, mindössze néhány mikroszekundumról van szó, de a Colorado Egyetem kutatói szerint ez a változás az eddigieknél gyakoribb földrengéseket okozhat. Korábban magyar kutatók is publikáltak a jelenségre utaló anyagokat. Fehér Anna Magda kérdezte Varga Pétert, az MTA Geodéziai és Geofizikai Intézetének szeizmológusát.
Általában a szeizmológiai kutatásnak van egy olyan tendenciája, hogy a földrengések területi és időbeli eloszlásában igyekeznek törvényszerűségeket kimutatni. Ilyen törvényszerűségeket mutattak ki a időbeli változással kapcsolatban a Colorado Egyetem szeizmológusai. Ez azt jelenti, hogy a hetesnél nagyobb méretű földrengéseket vizsgálták. Ezek képviselik tulajdonképpen a teljes földrengés energia 90%-át, tehát ilyen szempontból ez egy korrekt vizsgálat. Ilyen földrengésből 15-20 darab van egy évben. A statisztikai vizsgálatot nehezíti az, hogy a földrengés megélés memóriája az emberiségnek nagyon rövid, körülbelül 100 éves, és ez a periodicitás vagy változás, amit ők feltételeznek, olyan 20-25 éves, tehát igazából statisztikáról azért nem lehet beszélni.
Tehát akkor 20-25 évenként megnövekedik ez a szám, valamivel több földrengés van, de ha jól értem, akkor körülbelül 4 ilyen ciklust figyelhettek meg a kutatók.
Már régebben is volt ilyen, ebből nem fog semmilyen katasztrófa bekövetkezni a föld életében, meg a emberiség veszélyeztetettség ettől nem nő. Ugyan mindnyáján tudjuk azt, hogy a földrengéseket elsősorban azért a föld belső tektonikai folyamatai váltják ki. Erre rátevődnek olyan folyamatok, mint például a földforgás sebességének a változása is. Egyenletlenség a forgásban feszültségváltozásokat kell, hogy létrehozzon. És ez a változás már régebben is észrevették, nekünk is vannak ilyen irányú kutatásaink, ezeket mi is nemzetközi folyamatokban már publikáltuk 2005-ben és 2012-ben.
Olyannyira, hogy önökre is hivatkozik most ez a...
Hivatkozik a mi kutatásainkra is, igen. De ez nem fog olyan változást létrehozni, hogy a földrengéseknek a veszélyeztetettség drámaja megváltozna. Változik az amúgy is, tehát főleg a tektonikai folyamatok miatt változik.
Mitől lassul a föld forgása, és milyen mértékű ez a lassulás?
Ugye van egy olyan lassulás a föld forgásában, ami az egész föld életét végigkíséri, amióta a föld létezik. Ez úgynevezett árapály surlódás. Ez azért jön létre, mert a hold körülöttünk történő keringése a föld forgását fékezi. Ez egy elég monoton, lassú folyamat. Erre rátevődnek olyan jelenségek, mint a föld légkörében elsősorban, illetve a óceáni víztömegekben bekövetkező mozgások is hatnak a föld forgására, például az El Niño hatás is hat, vagy egy meteorológiai hosszú periódusú változás befolyásolja a föld forgás sebességét, tehát a nap hosszát például befolyásolja. Nagyon kicsit csak, nagyon kicsit.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.